Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, valami mindig befejeződik, és aztán abban a helyzetben az új is megjelenik. A karácsonyi ünnepkör a mai vasárnappal véget ér, és holnaptól már is a húsvétra készülünk. Már is a lelkünket formáljuk és alakítjuk, hogy Krisztus hívőként tudjunk élni ebben a világban. Rátermett emberként, két lábbal a földön, de jó kapcsolatban az égiekkel, az Isten lelkével. Ma Jézus megkeresztelkedésének az ünnepe van, és ez az ünnep, ami keresztény küldetésünk szempontjából is rendkívül jelentős, hiszen Jézus elkezdi az evilági munkálkodását, de hogyan? A megroppant nádat nem töri el, a füstölgő mécsbelet nem oltja ki, nem hangoskodik, de elhozza közénk az élet erejét, a lélek erejét. Mert a világban a küzdelem a lelkek körében tapasztalható meg. Kérjük, ebben a szentmisében, ezen a mai ünnepen, hogy élni tudjunk abból az ajánlatból, abból a lehetőségből, amit Krisztus elhozott nekünk, és amit felajánl nekünk. Gyónoma minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben a nép feszülten várakozott. Mindnyáján azon töprengtek magukban, vajon nem János-e Krisztus? Ezért János így szólt hozzájuk: én csak vízzel keresztellek benneteket, de eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saru szíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszárt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Jézus programbeszédje hangzik majd fel az Úr lelke rajtam. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak. Ez a mai vasárnap erre a krisztusi programra utal, Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepe. Egy kicsit gondolkodjunk el ennek az ünnepnek az üzenetén és a mi keresztségünkön, hiszen a kettő összetartozik. Nagyon röviden hadd utaljak arra, hogy nem véletlen, hogy a keresztség anyaga a víz. A víz az élet forrása és a kultúra forrása. Gondoljunk csak arra, hogy az élet a víz közelében bontakozik ki. Ne csak a teremtés történetére figyeljünk ezzel kapcsolatosan, hanem egyáltalán a teremtett világ útjára, az élet mindenütt a vízhöz kötődik, és a kultúrák is, hiszen az sem véletlen, hogy a városok a vizek mentére, a vizek közelébe települtek. Nem véletlen, hogy a fontos utak, amelyeken az emberiség az életét intézi, a vizek közelében vezet. Már ez is sok gondolatot ébreszthet bennünk, de inkább ez csak utalás arra, hogy a Krisztus keresztsége, a mi keresztségünk és az emberi kultúra összetartozik. Mert hogy? Azért erről ma már igen kevés szó esik, hogy az a kultúra, amely a világot kezébe vette, az a kultúra, amely a világ lehetőségeit kitágította, és akár civilizációnak is mondhatjuk, az a kereszténységből született. Persze lehet beszélni különböző népek kultúrájáról, de az, amely az emberi életet nagyságában is, minőségében is megváltoztatta, átalakította, az a kereszténységből nőtt ki. Lehet agyonhallgatni, de elhallgatni mégsem. Figyeljünk Jézus keresztségére. Ugye az emberek mentek keresztelő Jánoshoz, a bűnbocsánatot keresték, mert az ember nem tud a bűnök terhe alatt élni. A rossz döntéseink terhe agyonnyom bennünket. Az ember, mintha megfeledkezne ma erről, bűnei terhét cipeli, mintha lemondott volna arról, hogy az Isten pontosan ezt a lehetőséget adja meg nekünk, embereknek, hogy a bűneink terhét kész levenni rólunk, hogy új lélekkel, új nekibuzdulással indulhassunk minden nap új utainkra. Egyébként a görög bölcselőknek ezzel kapcsolatosan egy nagyon látványos képe van, azt mondja a görög bölcs, hogy minden egyes rossz döntésünk olyan, mintha a háti zsákunkba egy-egy követ tennénk. Abba a zsákba, amit cipelünk, az életünk terhez. És ha egyszer csak tele lesz a zsák, akkor egyszer csak agyonnyomhat bennünket ennek a zsáknak a terhe. Isten ezt a terhet akarja levenni. És akkor, amikor Jézus odáll az emberek közé, akik a bűneik terhét szeretnék valamiképpen leadni, ledobni magukról, akkor Jézus elvegyül ebben a tömegben, nem is tudják, hogy közöttük van. János figyelmezteti majd őket erre. Nem is őt kereste a tömeg. Őket az izgatta, hogy nem Jánosé a Krisztus. Hiszen nagyon megfelelő ember volt ő neki, közülük való volt, és csodálatra méltó ember. Talán eszükbe se jutott a Krisztus. Hát itt van a mi emberünk. De ott volt Krisztus is, aki nem csupán a bűneink terhét veszi el, hanem ahogy hallottuk, tűzzel meg szent lélekkel keresztel, tűzzel elégeti, nem csak elveszi a bűneinket, hanem mint a pejvát elégetik, úgy égeti el az ember bűnadósságát, és lélekkel keresztel, vagyis föltámasztja bennünk az isteni lelket, hogy ne csak vágyakozzunk a jóra, hanem tudjuk tenni is a jót. Hiszen a jóra vagy jó való vágyakozásunk indít el bennünket egymás felé, csak aztán törést szenvednek az emberi kapcsolataink, mert nem elegendő egymásra találni, egymásnak jót is kell tenni. Egymással jó kapcsolatban is kell lenni, különben kibírhatatlan az emberi közelség. Nem azokkal van a gondunk, akik távol vannak, legfeljebb ők bosszantanak bennünket, értetlenkedünk. A bajunk azzal van, aki legközelebb van hozzánk. Hát egészen természetes. Jézus megkeresztelkedése ezt a távlatot nyitja, hiszen azt hallottuk, hogy megnyílt az ég fölötte. Nyilvánvaló itt megint ne az ókori népek képi gondolkodását helyezzük előtérbe, hanem megnyílik az ég, és az Isten lelke beleárad Jézusba. A szeretet lelke. És aztán majd ennek a léleknek az erejével indul el a világ megújítására. A mi emberi életünk megújítására. És ugyanakkor ennek kapcsán a mi lehetőségünkre kell gondolni, a mi megkeresztelkedésünkre. Hiszen, ahogy ő a szeretett fiú, a keresztség révén mi az Isten szeretett gyermekei lehetünk, mégpedig azzal a hatalmas lehetőséggel, hogy az Isten az ő lelkét belénk árasztja. És a keresztségben meghal az ember régi önmagának, és megszületik új emberként. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy a régi ember csak önmagának él, csak a világnak él, az új ember pedig Istennek él. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy az Isten lelke újjászül bennünket, új szívet ad nekünk. A kemény kőszívünket megszünteti az Isten, és puha meleg szívvé formálja a mi szívünket, ami persze általában az emberek számára vágyott, de érthetetlennek tűnik. Ki értette Szent Ferencnek az új szívét, aki amikor új szívet kapott az Istentől, elkezdte osztogatni apjának a vagyonát, és semmihez sem ragaszkodott többé. És minő csoda, ez a Ferenc ma is úgy áll előttünk, mint a boldog ember. Vagy itt van, holnap, jövő vasárnap ünnepeljük a szigeten, a Margit szigeten, Árpádházi Szent Margitot. Olyan kevesen vannak általában ezen a szentmisén. Pedig mekkora csodálattal kellene körülvenni, örülök, hogy végre egy szép szobrot is készítettek róla. Nagyon sikerült az a szobor. Már csak azt is érdemes megnézni, de sokkal inkább jövő vasárnap ezen az ünnepi szentmisén részt venni. Ki értette, hogy ez a fiatal lány a nemzetéért az életét adta oda? Királyok jöttek és ajánlottak neki boldog életet, és az életét a nemzetéért adta oda. Ki értette? Ki érti ezt az új szívet? Pedig vagy lesz új szívünk, most akkor ezt így mondanám, vagy lesz új emberképünk, vagy kőszívet hordozunk a keblünkben. Hiszen a keresztség révén, és ez a mai ünnep erre figyelmeztet bennünket, megnyílik az ég, mert az ember fogékony a transzcendensre. Az új emberkép ebből építkezik. Akinek nincs transzcendens igénye, menthetetlenül a föld porába tapad. Új emberkép, új létmód, új antropológia, ha így tetszik. De azt is mondhatom, hogy ez az új emberkép azt jelenti, hogy az ember Isten erőterébe kerül. És az egész életét ebben az isteni erőtérben fogalmazza meg. És ez az isteni erőtér határozza meg a mi gondolatainkat, a szavainkat, a mi cselekedeteinket. Új ember. Olyan sokszor gondolkodom ezen különböző műsorokban, amikor újra meg újra fölhangzik ez, hogy így szocializálódott. Úgy szeretném már egyszer hallani. Így krisztianizálódott. Mert mi az, hogy szocializálódott? Hát, ilyenkor mindig mentegetik az embert, hiszen szocializálódás azt jelenti, hogy ilyen tagja a közösségnek. Olyan körülmények között, bontakozott az élete, hogy ilyen tagja lett a közösségnek. Micsoda különbség! Ha keresztény emberként bontakozik ki az életünk, és leszünk a közösség tagja. Hát itt forrásozik a keresztény kultúra, amikor az ember az Isten erőterében él. Amikor az ember rádöbben arra, hogy micsoda különbség keresztény értékrend szerint a társadalom tagjának lenni, és enélkül. A szocializálódás, hát közösségnek a tagja, vagy ilyen vagy olyan. De ha ennek nincs köze ennek az embernek a keresztény értékekhez, ami a szeretet, vagyis az új embernek a gondolkodás módja a meghatározó, micsoda különbség, ha egy keresztény emberként vagyok a közösségnek a tagja. Ebből mindenki profitál, ebből mindenki él, hívő és hitetlen, az egész társadalom, az egész nemzet, az egész világ. Hát Krisztus pontosan a világ megújítására érkezett, és a világ megújítása a mi megújulásunk által kezdődik. És ennek, kedves jó testvérek, ma egészen sajátos jelentősége van éppen itt, ahol élünk. Magyarország is Európa része. És ma éppen a keresztény örökséggel számolt le Európa. Éppen ezzel a krisztusi emberképpel számolt le. Hiszen Jézus, aki elkezdi a világ megújítását az Isten lelkére hivatkozva, talán megint mai fogalommal, dialógust kezd a világgal. Krisztus dialogizál az emberrel. És ma ott tartunk, hogy az ember nem óhajt dialogizálni az Istennel. Ma ateista világban élünk. Elkereszténytelenedett világban élünk. Az ember magában beszél. Néha az ember úgy körülnéz, akkor azt látja, hogy emberek motyognak magukban. De mindenképpen fájdalmasan tapasztaljuk, hogy az emberek elmagányosodnak, miközben individualizmusról van szó, csak hogy ha a szeretet globalizációjáról lemond az ember, akkor megeheti azt, amit magának főzött. És ma éppen itt Európában nagyobb a bajunk, mint bármely földrészen, mert a kereszténységben született Európáról van szó. Ez az egyetlen ilyen földrész. Nem győzöm ezt hangsúlyozni, és ezt kellene megértenünk, az ebből származó felelősséget. Nem csak Európának tartozunk, nem csak a hazánknak tartozunk ezzel, a világnak. Mert ha Európa, keresztény Európa megszűnik, akkor a világ arra a lejtőre lépett, amely menthetetlenül egy Isten nélküli világot teremt, amelyben pénz lesz az Isten, az ember lesz az Isten, és akkor jaj nekünk. Ma, ezen a mai ünnepen erre is gondolnunk kell, hogy ez az Európa ma nagy átalakulásban van. A keresztény Európa végnapjai. Ki kell mondani? Mert amikor az ember erről beszél, akkor még mindig vannak emberek, hogy ó, hát nincs különösebb baj. Egyet ne felejtsünk el. Európa azért lett olyan, amilyen, mert a keresztény öröksége, a keresztény kultúrája lévén mindig képes volt integrálni. A kereszténység az egyetlen integráló erő, hiszen Jézus a szeretet világát hirdette meg. A szeretet világát, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Sőt, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, imádkozzatok azokért, akik bántanak benneteket. Testvérek, ennél nagyobb erő az emberi kapcsolatok, az emberi együttélés világában nincs. Aki ezt nem fogja fel, az ember arcát veszíti. Ma ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy Európa a szekularizáció miatt, az evilági gondolkodás miatt elveszítette ezt a képességét. Sajnos ebben mi keresztények. Igen, bűnösök vagyunk, mert megadtuk magunkat mi is, mert jobban barátkozunk a világgal, és igen sokszor a keresztény kultúra kárára, és a kereszténységünk kárára. Integrációs képessége Európának a szekularizáció miatt szinte teljes egészében lecsökkent. Ha nem így lenne, akkor azok az áramlatok, meg azok az ideológiák, amik keresztül kasul száguldanak itt Európában, nem lehetnének. És ebben mi magyarok igen sokszor még megidéztetünk. Hányszor idézik István király intelmeit, csak egyről feledkezünk meg. István valóban egy nagy integrátor volt, csak hogy István királyhoz jönni akartak az emberek, és nem azért, hogy Magyarországot elfoglalják, hanem azért, hogy István király művében, a keresztény Magyarország felépítésében részt vehessenek. Hát micsoda különbség? Az, amit a intelmeikben a fiának ír, az erről szól. Az idegeneknek a hozzáadott értékeiről szól, akik akkor itt egy olyan élettérre találtak Európában, mint sehol másutt. Nem véletlen, hogy István király gondolkodása és eszmeisége mai napig meghatározó. És akkor ma itt vagyunk. Itt vagyunk egy olyan erővel szemben, amely az erőszakra hivatkozik. Lehet-e integráció erőszak közepette? És a muszlim gondolkodáshoz az erőszak hozzátartozik. Végre látni kellene ezt mindenkinek. Mi köze lehet Jézushoz, Mohamednek? Pont ahhoz a Jézushoz, aki a szeretet hatalmával a világ megmentője, és nem csupán, hogy tiltotta az erőszakot, nem volt erőszakos, hanem tiltotta is. És a kereszténység elterjedésének pontosan ez volt az ereje, az isteni lélek segítségével, a szeretet erejével kereste meg az embereket, akik a szeretet meghatározta közösségnek akartak a tagjai lenni. Ma a kérdés az, hogy lehet-e integrálni azokat, akik tömegével érkeznek Európába, igen sok esetben hívásra? Testvérek, nem. Az ő számukra tiltja az ideológiájuk. A muszlim ideológia szerint csak egy ember van, ezt a kezemet le is teszem, a Mohamedán. Az összes többi ember számára nem létezik. És annak érdekében, hogy Allah nevében ők a maguk ideológiát hirdethessék, az erőszak is bevethető. Következésképpen el kell azon gondolkodni, hogy ezek a naív kijelentések, hogy integrálni őket. Ők óhajtanak integrálni bennünket. Mert az ő számukra csak a Mohamedán létezik. Erre lehet mondani, hogy Szíriában, Irakban, Iránban vannak keresztények, egyre kevesebben, de Mohamed fellépése után csak azok maradhattak meg kereszténynek, akik megvették pénzen a kereszténységüket. És csak attól kezdve tűrik ezt is el, amitől a keresztények kisebbségbe szorultak. Abban a pillanatban, amikor a muszlim többségbe jut, attól a pillanattól kezdve a keresztény megtűrt. Egyetlen lehetősége van a keresztény embernek, hogy fizet. Vagy ha nem, akkor az életével fizet. Világosan kell látnunk ezt a küzdelmet, miközben a muszlimok azt mondják, a próféta a hadvezér. Tehát az ő ideológiájuk az államhatalmukkal egy. Nekik úgy látszik természetes. Nekünk nem. Vagyis mi a keresztény ember gyengeségében élhetjük megalkuvóan az életünket, mint gyaurok. Testvérek, Krisztus keresztelkedésének az ünnepe van. A keresztény kultúrának a megjelenése a világban, amely kultúrába beleáramlik a transzcendens világ, azokkal az értékekkel, amely értékek az ember javát szolgálják, a szeretet jegyében. Lehet nem egyet érteni, lehet egymással akár vitázni, de az igazság csak a szeretet oldalán lehet. Az erőszak nem csak az életet veszélyezteti, a szabadságot is. Lehet-e szabadság erőszak világában? Kedves jó testvérek, lehet, hogy kicsit keményebb szavakat is használtam ma, de a kereszténységünkről van szó. És nekünk magyaroknak ez különösen szívügyünk, hiszen ne felejtsük el, István királytól kezdődően 1526-ig a királyi Magyarország fő gondja, baja volt az iszlám terjeszkedésének a megállítása. Miért nem beszélünk erről? Azzal szűnt meg a magyar királyság, amely akkor európai nagyhatalom volt, amikor 1526-ban Mohács elhozta számunkra a tragédiát. Aztán attól kezdve ismerős a történelem, magunkra hagytak azok, akiket védtünk, aztán amikor Magyarország felszabadult 1683-ban, akkor utána megint már egy olyan világ következett, amely nem tudta újra fogalmazni magát úgy, mint a magyar királyság idején. És azóta mi is ahhoz az Európához tartozunk, amelyet évszázadokon át védtünk, és sajnos elfogytak legjobbjaink ebben a kemény, harcias világban, és a kereszténységünk ereje is megroppant. A kérdés az ma, képesek vagyunk-e Krisztus ajánlatát elfogadni? Képesek vagyunk-e keresztény emberként egymással összetartozni? Elsősorban szeressétek egymást, és úgy élni, hogy mindenkit megajándékozunk a jó indulatunkkal, de abból nem engedhetünk, ami keresztény örökségünk. Ez a mai ünnep a keresztény örökség napja, a keresztény kultúrának a napja. Jó lenne, ha megújulna a kereszténységünk, és ezáltal a nemzetünk keresztény értékrendjében. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtője. Kedves testvérek, ezt a szentmisét jó szándékunk kiteljesedésért ajánljuk föl. A jó szándék egyszerűen az, hogy minden ember testvérünk, minden ember Jézusi küldetéssel közelítjük meg, a javát akarjuk. A furcsa talán az, hogy amikor az ember ezt kimondja, akkor tiltakoznak sokak. Kérjük az isteni kegyelem erejét, hogy mi mindig jó követei lehessünk Isten ügyének. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Szent lakomádban részesítettél minket, Istenünk. Buzgón kérünk, hogy egy szülött fiat tanítását készséges szívvel hallgatva Isten gyermekeinek hívassunk, és valóban azok is legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, a karácsonyi ünnepkör után egy új időszak kezdődik. Jó Isten segítsen bennünket, hogy jobban tudjunk odafigyelni az Isten akaratára, éljünk az Isten erejéből és Isten erejével, hogy valóban a krisztusi küldetésünket tudjuk teljesíteni. Tudjuk elvinni a jó indulatot, meg a szeretetet egymás felé, egymás örömére, egymás javára. Nagyon fontos ez, mert erre épül az életünk. Ez a kereszténység nagy kincse. Isten segítsen bennünket. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Köszönöm.